De a koncert maga rendkívül izgalmas lesz, és hogy pontosan mi ennek a koncertnek az összetétele, hogy jött létre, és hogy jött létre a cím, hát erről kérdezem Vajda Gergelyt, aki a karnagya lesz ennek a koncertnek. Szeretettel köszöntöm.
Jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit. Hát igen, a kérdés a címről lesz, tipikusan egy olyan cím, amit nem nagyon lehet kiejteni, ugye ez a Bábel, és a szónak a közepén zárójelben Európa, Bábel, Európel, és az el van a végén, de legalább az ember emlékszik rá, hogyha olvassa. A címet egyébként Balogh Máté zeneszerző kolléga darabjából loptam tulajdonképpen, úgyis, mint témaadó címet a koncertnek. A Balogh darabnak az a lényege, hogy a Bábel története, amely a Bibliában található, elhangzik többféle nyelven, az óhébertől elkezdve a latinon át a németen keresztül a magyarig, és ahogy a szerző maga recitálja majd ezeket a szövegeket, ezt veszi körbe a zenei anyag, tehát a nyelvnek a lejtéséből születik a zene. A másik, ami egy picit összefogja azért a műsort, az Nicolas Arzenévi személye, aki egy Franciaországban élő virtuóz szaxofon művész és fene gyereke ennek a kortárs szaxofon játéknak, és ő játszik majd egy svájci meg egy francia művet, amelyet már többször előadott, most Magyarországon is bemutatja ezeket az Umzéval együtt, és Tornyai Pétertől rendeltünk egy harmadik darabot, ami szintén egy szaxofon koncertó, amiben lesznek majd olyan elemek is, hogy a szaxofonos mászkál a teremben kintről, fúj, aztán közben bejön, aztán elfoglalja helyét, majd megint kimegy. Szóval lesz egy ilyen plusz réteg ennek a dolognak. De alapvetően tényleg azt vizsgálja ez a koncert, hogy az a stiláris sokféleség, meg az, hogy tulajdonképpen hát ma már mindenhez van egy doboz, tehát valaki ír valamilyen zenét, és akkor tulajdonképpen a saját dobozába ez bekerülhet, így stiláris elnevezés tekintetében. Hogy ehhez képest vannak-e hasonlatosságok, tehát hogy van-e olyan, hogy a hely és az idő szellemét valahogy ezek a zeneszerzők különböző háttérből, különböző országból érzik, és valahol mégiscsak esetleg ezek a különböző nyelvek és különböző stílusok összeállnak valami olyasféle nyelvi, amit aztán talán a végén mindenki ért, mert hogy zenéről van szó.
És hát ugye gyakorlatilag azért itt megjelenik a szaxofon is, mint egy központi figurája ennek a koncertnek, mert hogy kifejezetten szaxofon versenyként is lehet értelmezni, ahogy önök írják ezt a három darabot, és hogy különben meg a szaxofon azért az egy hihetetlenül népszerű, egyedi hangú hangszer, bár nem túl régi.
Nem túl régi, így van, egy olyan 120 éves körülbelül, ami pedig még jellemző a szaxofonra, az talán éppen az, hogy többféle stílusban is megjelenik. Minden hangszernek van egy fajta karaktere, a szaxofoni talán éppen az, hogy a jazz-től a klasszikus zenén át, a kortárs klasszikuson keresztül nagyon sok minden behív az, hogyha az ember meghallja a szaxofon hangját, és egy picit ezzel is próbálunk játszani. Tornyai Péter darabjának is van egy ilyen rétege, hogy eljátszik egy picit ezekkel a stiláris elemekkel, és az ember azt mondja, hogy jó, hát ezt innen ismerem, ezt onnan ismerem, és valahogy ezek a referenciák aztán összeadódnak, hát köszönhetően a szaxofonnak is, aki mint karakter, vagy ami, mint hangszer, így összetartja ezt a műsort.
És ugye, ami még izgalmas a műsorban az, hogy három olyan darabot is hallhatnak majd azok, akik elmennek a koncertre, amiket Magyarországon még nem találkozhattak.
Így van, illetve tulajdonképpen egyik darabban se lehetett így találkozni abban a formában, ahogy elhangzanak majd, mert Balogh Máté, illetve Kedves Csanád, akinek még a Next Step című művét fogjuk előadni, ebben ugye nincsen szaxofon, de az együttesben van, csak nem szólisztikus formában. Mindegyik darab a mi kérésünkre íródott újra, amikor Balogh Mátét megkerestem ezzel az ötlettel, akkor azt mondta, hogy hú, jó, nagyon jó, de újra kéne írni a darabot. Hát itt majd zárójelben hozzátenném, hogy az én véleményem szerint egy mű elhangzása az ugyanúgy része a kompozíciós folyamatnak, mint az, hogy a zeneszerző egyedül otthon az asztalnál, úgyhogy ezt talán normálisnak is tekinthetjük, normális eljárásnak is. Kedves családnál ugyanez volt, hogy család is azt mondta, hogy jó, igen, igen, de az egy relatív régi darab, úgyhogy egy picit hadd dolgozzam át, úgyhogy most nagy örömömre ez mind a két darab egyrészt kap még egy lehetőséget, hogy egy új formájában bemutatkozzon, és valóban a Tornyai az ősbemutató, ennek egyébként egy vicces címe van, Max, Six, Mix, nem tudom, milyen sorrendben vannak a szavak, de szaxofon, maximum és mix, tehát hogy hat ilyen mini koncertó van összekeverve egy nagy darabba, erre utal a cím. Egyébként, aki nem volt még ilyen UMZE koncerten, elmondanám, hogy beszélek a darabokról, esetleg beszélgetek is a szerzőkkel, tehát mindig van esély arra, hogy talán első hangzásra is magunkévá tegyük ezeket a darabokat, és tudjuk őket élvezni, hogy egy picivel több információt kapunk így szóban, mielőtt meghallgatjuk őket. Illetve Mantovani és Jarel, egy francia és egy svájci zeneszerző egy-egy műve, ami valóban most hangzik el először Magyarországon, és még egyszer elmondanám a szólista nevét, mert itt felbojdult a budapesti szaxofonvilág, hogy Nikola Arzenievics jön, mert egy nagyon jó neve van a szakmában, és egy igazi virtuózról van itt szó, akivel hát nagy öröm dolgozni nekem is, meg az UMZE muzsikusainak is.
És hát aki szeretne részt venni ezen a nagyon izgalmas koncerten, az december 8-án, vasárnap délután 4 órakor hallhatja az UMZE Kamara Együttest a BMC koncerttermében, a Bábel Európa című koncerten. És én köszönöm szépen, hogy itt volt velem a zenekar karmestere, Vajda Gergely, és kívánok nagyon jó közönséget, remek koncertet, és hát egy nagyon szép délutánt.
Köszönöm szépen a beszélgetést!
Won't you come home, me Billy, come home. She cried a whole night long. I do the cooking, darling, I will pay the rent. I know you'll never ever send. Remember that rainy day that I wrote you up with nothing but a fine to come. I know I's to blame, that is a shame. Well, Billy, won't you please come home? Thank you. come on home. She cried a whole night long. I do the cooking, darling, I pay the rent. I know you never ever said dub-dub-dub-dub. Remember that rainy day that I drove you out with the nothing but a fine-tooth comb. I know I's to blame. Is that a shame, Bill Bailey? Won't you please come home? I know I's to blame. Well, ain't that a shame, Bill Bailey? Won't you please come home?
117 perc.
Megnyílt a Ferenci Múzeumban a Phantom Szál kamara kiállítás sorozat első tárlata, a híres szentendrei festőművészek feleségeit bemutató sorozat nyitókiállításán Vajda Júlia életútját lehet végigkísérni, fotókon, korabeli dokumentumokon keresztül, és ezzel betekintést is nyerhetünk küzdelmes életébe és különböző színtereibe. Ez a nyitókiállítás Vajda Júlia személye köré építkezik, aki egészen szelíd, de karizmatikus lényével végig jelen volt a 20. század második felében kibontakozó hazai művészeti mozgalmak sűrűjében. A tragikusan rövid életű Vajda Lajos olyan szövetségese talált benne, aki aztán a próféta festő halála után megalkovást nem ismerve gondozta a sokáig mostoha sorsú hagyatékot. A kiállítás kurátorával, Kozák Zsuzsanna művészettörténésszel Medvedivet beszélgetett.
Amikor a Ferenci Múzeum legújabb kiállítás sorozatának címe mögé szerettem volna nézni, ez a Phantom Szál, eszembe jutott egy történet, kérlek, hogy erősítsd meg, vagy mondd azt, hogy ez egy butaság, mert lehet, hogy a városi legendának egy része, akikről pedig szó van, az a Czóbel Béla Modok Mária házaspár, művész házaspár, és az a pillanat, amikor Modok Mária halála után a konyhaasztal fiókjából előkerülnek a munkái. Valami ilyesmi van a Phantom Szál cím mögött? Jó felé tapogatózom?
Igen, nagyon jó felé tapogatózol. Igen, erről a jelenségről fogunk beszélni, és dokumentumokat, műveket bemutatni ennek kapcsán, hogy a konyhaasztal fiókjából kerülnek elő Modok Mária festmények a művésznő halála után. Ez nagyon érzékletesen bemutatja azt a szándékot, ami meghúzódik. Igen, a kurátori koncepció mögött. Ugye maga a Phantom Szál szó az egy viktoriánus kori jelenségre utal, amikor a varró nők, akik nagyon nehéz munkakörülmények között dolgoztak, és kézzel kellett mindent megvarni, akkor az iszonyúsok gyakran 16 órás öltögetés után, amikor hazamentek, a kezük nem bírt leállni, és tovább öltögettek, és azt a láthatatlan fonalat hívták fantomszálnak, amit ők öltögetnek. Tehát az a munka, amit ők képtelenek abba hagyni, és nem is látja senki.
Itt ugye olyan művész feleségek élettörténetéről, vagy sorsáról van szó, akik vagy önként, vagy valamilyen hatásra, vagy nyomásra visszább lépnek, már ami a saját művészi karrierjüket illeti, a művész férjük javára. Vajda Júlia esetében ez hogy történt?
Vajda Júlia első férje Vajda Lajos volt, ugye az ő nevét viselte egész életében, aztán örökségként. Vajda Lajosnak a zsenie fölött senki nem tudott szemet hunyni, aki találkozott vele és az ismeretségi körébe tartozott. Ez alól Júlia sem jelentett kivételt. Vajda Lajos egy levelében írja is, hogy titokban azt reméli, hogy Vajda Júlia lesz a legnagyobb magyar festőnő. Köztük mégis egy olyan status quo állt föl, hogy Vajda Lajos élhetett a művészetének, és Júlia pedig megadólag elfogadta azt, hogy akkor ő pénzt keres, és azt arra fordítják, hogy telente Budapesten tudjanak szobát bérelni.
Hol találkoztak ők egymással?
Mikor Júlia nagyon fiatalon eljött Pozsonyból Budapestre 1936-ban, akkor néhány hónapon belül találkozott egy étkezdében Vajda Lajossal, ahova egyébként sok más művész is járt, akikkel egy nagyon izgalmas kis közösség alakult, amelynek középpontjában természetesen Vajda Lajos állt. Egészen megrendítően bensőséges, megindító szerelmes leveleket váltottak egymással, amikor például Júlia Pozsonyban dolgozott, hogy Lajos alkothasson.
Vajda Lajos életműve, vagy élete elég tragikusan, tehát nagyon korán véget ért. Ez mekkora hatással volt Júliára, az utána következő élet szakaszaira?
Ez alapjaiban döntötte Júlia sorsát. Egyrészt művészileg, tehát Vajda Lajos hitvallását, ami nem is mondjuk konkrétan a képalkotás milyenségére vonatkozik, hanem inkább arra, hogy egyedi hangot találjunk meg, és soha ne adjuk fel a kutatást. Azon kívül Vajdának a hagyatékát, ami egy nagyon nagy mennyiségű anyag volt, azzal ő együtt lakott egy szobában, amikor már második férjével, Jakovics Józseffel együtt éltek, és született két gyermekük. A Vajda hagyaték az, mint egy ötödik családtagot volt az ő szobájukban, és Júlia egész életében azért küzdött, hogy Vajda Lajost elismertesse.
Beszélnünk kell arról a bizonyos Rottenbiller utcai lakásról, ahol ott volt a hagyaték, sőt, ott volt Vajda könyvtára is, ami elképesztő módon inspirálta a második férjet, Jakovics Józsefet. És maga Vajda személye is, elég csak a montás képekre gondolni Jakovicsnál, aminek az előtörténete valahol Párizsban van, ahol ugye Vajda foglalkozott Eisenstein filmjeivel.
Így van, ez egy nagyon érdekes gondolatmenet volt. Vajda Lajosnak valóban az olvasmányai is, és az egész művészeti felfogása, amit ő magának megfogalmazott. Eleinte ugye csak a közvetlen környezetére hatott ilyen erőteljesen, aztán ez a kör egyre szélesedett, akiket zarándokoltak el az újabb és újabb generációk tagjai, akár a színházi életből, akár az irodalmi életből, nem csak a képzőművészetből. Ahogy azonban visszaemlékeznek az ott lakók leszármazottai, az igazából egy nyomort anya volt. Az, hogy étel kerüljön az asztalra, ez volt a feladat. Például a Fantomszál kiállításon ki van állítva Jakovics József nevére egy zálogházi cédula, amelynek tanúsága szerint a kisgyerekeinek, az 5-6 éves gyerekeinek a bicikliét kellett elzálogosítaniuk. A gyereknek a játéka az sajnos hátrébb sorolódott, mint az, hogy legyen mit enniük.
Az milyen furcsa pillanat lehetett, amikor megváltozott Vajda Júlia személyes élettere, tehát amikor Jakovics József fogta magát, ott hagyta őt és az ikreket, és elment Amerikába, onnantól kezdve lett tulajdonképpen önálló műterme Vajda Júliának, tehát ahol visszavonulhatott és dolgozhatott.
Van Kozák Gyulának, aki Vajda Júliának a veje, egy kiváló könyve, amelyben olvasható Jakovics Verától egy megjegyzés. Jakovics Vera, Vajda Júliának a lánya, ő emlékezett vissza erre az időszakra, amit az előbb leírtál, tehát hogy Jakovics elköltözött New Yorkba, aztán a gyerekek is kirepültek, ugye Iván New Yorkba az apja után ment évekkel később, Vera pedig megházasodott, elköltözött, és akkor Júliának lett egy önálló szobája életében először, és Vera visszaemlékezései szerint az volt az egyik legtermékenyebb időszaka. Azért kicsit torokszorító erre gondolni, hogy vajon milyen életművet hozhatott volna létre, hogyha más adottságok közt tud dolgozni.
Az is egy elég érdekes történet, hogy hogyan tudta magát vagy a műveit megmutatni. Tehát, hogy ehhez kellett egy lakás, Mészöly Miklós és Polc lakása, ahol megmutathatta a munkáit, és utána megint jött több mint 10 év csend, hogy sehol nem lehetett őt látni, és akkor egyszer csak jött a kápolna tárlat Balatonbogláron, amit ugye Galántai Györgynek lehet köszönni.
Ez érdekes egyébként, hogy Vajda Lajos kiállításainak érdekében sokkal többet kilincselt, mint saját maga érdekében. De igen, amit említesz, Mészöly Miklós és Polc Alen lakásában, ahol egyébként sokat alkotott is, tehát hogyha a házaspár elutazott külföldre hónapokra, akkor mindig átengedték a lakásukat Vajda Júliának, hogy ott legyen egy kis nyugta. És akkor ott egyszer csak felmerült bennük, hogy hát akkor ott egy kis lakástárlatot rendeznek, az 3 napig volt nyitva egyébként. Polc Alen visszaemlékezésében olvasható, hogy nagyon sokáig nem festették ki a lakást, és hogy a szögnyomok a Vajda Júlia 3 napos kiállítása után még borzasztó sokáig ott voltak a falban, és hogy azt hogy szerette.
Hogyan tudta megtalálni azt a saját hangot, ami lett, miközben elég erős hatások érték, nem csak Vajda Lajostól, hanem nyilván Jakovics Józseftől is.
Júliának az életművét, hogyha végignézzük, elsőre azt tűnhet föl nekünk, hogy rendkívül sokféle szerteágazó, amitől sok művészettörténész megijed, tehát nehéz ebben kapaszkodót találni, hogy tusrajzai is vannak, kollázsai is vannak, olajfestményei is vannak, egészen a szürrealistától a teljesen absztraktig. Nyilvánvaló, hogy hatottak egymásra Jokovics Józseffel, Bálint Endre hatásai időnként nagyon tetten érhetőek. Ugyanakkor a Párizsban töltött másfél éve során volt lehetősége tájékozódni, ott látott nagyon izgalmas kiállításokat, például Wolff vagy Klee.
Itt most a kiállításon olvastam egy történetet, ami azt hiszem elég plasztikusan rávilágít, hogy Vajda Júlia milyen személyiség volt. És ennek a történetnek az eleje az, hogy amikor néhány, nem tudom, talán 100 Vajda Lajos művet eladott, akkor ő mit csinált azzal a pénzzel? Kérlek, fejezd be.
Vajda Júlia nagyon sokat gyötrődött azon, hogy Vajda Lajost elhelyezze az őt megillető helyen a magyar művészet történetében, és erre csak életének utolsó éveiben kínálkozott lehetősége. Az adta az ötletet, hogy Szentendrén Acél Györgynek a ráhatására, vagy az ő fejéből pattant ki ez az ötlet, létrejött a Kovács Margit Múzeum, és akkor Júlia úgy gondolta, hogy ez az utolsó szalmaszál, amiben ő bele tud kapaszkodni, hogy Szentendrén akkor egy Vajda Lajos múzeum is lehet. Ez a kornak az elképesztő abszurd ambivalenciája, hogy Acél Györgyöt Vajda Júlia megkereshette, és Acél ráharapott arra, hogy legyen Vajda múzeum is, és az volt az alku, az állam és az örökös, a hagyaték gondozó Vajda Júlia között, hogy 100 művet megvásárol az állam, 10 millió forintot határoztak meg. Azonban Vajda Júliának kellett kifizetnie az épületet is, amit kiválasztottak, majd pedig annak a múzeummá alakítását, hiszen az egy lakóház volt, az nem volt alkalmas kiállításra. Ezt mind ővele fizettették ki, ami nagyjából 8 millió forintba került. Így Vajda Júlia 2 millió forintot kapott készhez a 10 millió helyett. De hát ennek is borzalmasan örült, egész életében nyomorgott. Mit csinált ezzel a pénzzel? Egyrészt vett magának végre egy kis öröklakást, másrészt a körülötte élő fiatal művészeknek 10 000 forintokat osztogatott, és harmadrészt elkezdte kiönteni Jakovics József szobrait, ugyanis a férje, akivel nagyon régen elhidegültek, és már évek óta New Yorkban, és öt évtizedek óta ekkor már New Yorkban élt, folyamatosan vegzálta a feleségét, hogy az itthon nagyon-nagyon alacsony életszínvonalon élő felesége öntse ki az itthon maradt negatívokat. És Júlia, amint megkapta a Vajda Lajos hagyatékért kapott pénzét, ő elkezdte kiönteni a második férjének a szobrait, és ez mindent elmond róla.
Kozák Zsuzsanna művészettörténésszel a Szentendrei Ferenci Múzeumban látható Vajda Júlia Fantomszál 1 Művészfeleségek nyomában című kiállítás kurátorával Medved Ivett beszélgetett.
Well, I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. When you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the mighty fourth, the major lift, the baffled king composing hallelujah.
Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. La fede mia mi abbandonò, si perse ma si ritrovò, perché smarrito sempre la cercai. Bellezza, incanto e nostalgia ferirono la mente mia, che in lacrime gridava un alleluia. Alleluia. Hallelujah. santo nome tuo dirò, un nome che oramai non ho paura che risuoni dentro me. Di luce esplode la poesia come una sacra sinfonia che intona per best. It wasn't much. I couldn't feel, so I tried to touch. I've told the truth. I didn't come to fool you. And even though it all went wrong, I'll stand before the Lord of Song with nothing on my tongue.
Remélem, hogy kicsik és nagyok is minél többen arra ébredtek, hogy a Mikulás rengeteg mindent hozott a csizmájukba. Csoki, diót, mogyorót, egy kis narancsot vagy almát, esetleg virgácsot, hogyha nem volt mindenki teljesen tökéletesen jó ebben az évben, hogy figyelmeztesse, hogy hát még van azért hová fejlődnünk, és hát legyen ez a nap az öröm és a szeretet napja, mert hogy valójában ezek az ünnepek arra szolgálnak, hogy jobban érezzük magunkat a bőrünkben, odafigyeljünk egymásra, okozzunk egymásnak szeretetet, és érezzük magunkat jól attól, hogy a másiknak örömet tudtunk okozni, és hát persze annak is nagyon tudunk örülni, amikor nekünk okoznak örömet. Úgyhogy remélem, hogy minél többen ébredtek arra mai reggel, hogy na hát, mégiscsak van a Mikulás, jó lenne hinni a csodákban, és jó hinni a csodákban, mert hogy van, aki eljátsza a Mikulás szerepét akkor is, hogyha már felnőttek vagyunk. Szeretettel köszöntöm Önöket, Görög Mása vagyok, a mai műsor vezetője és szerkesztője. Nézzük csak, hogy mi fog velünk történni ebben a 117 percben. Először meginvitáljuk Önöket a tájföldi filmnapokra, mert hogy ma este kezdődik, és még holnap fog tartani a Korvi moziban. Összesen 4 filmet lehet majd megnézni 3 előadásban a Korvi moziban tájföldi dokumentumfilmeket, amikből megismerhetjük a tájföldi gondolkodásmódot, az életet, hogy hogy élik ezt az életet most tájföldön, és egy kicsit megismerkedhetünk egy más kultúrával, mert azt gondolom, hogy pontosan az a lényeg, hogy minél többet megismerjünk a másik kultúrájából, és ez segít abban, hogy nyitottabbak legyünk a világra, meg segít abban is, hogy a saját identitásunkat talán egyértelműbben és jobban meg tudjuk határozni. Aztán a Zumze Kamara Együttes koncertjére fogjuk Önöket elkalózolni, ez most december 8-án.